Zenei kalauzát az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus szíve előtt kérem az Urat, hogy irgalmazzon ennek a szenvedő világnak. Árassza ki szeretetének kincseit, hogy világunk visszanyerje a legfontosabb és legszükségesebb dolgot, a szívét. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. November 1-én ünnepeljük az összes szentet, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, ezen a napon imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogyan kell követni Jézust. Emlékeztettek, minden szentek ünnepe kötelező egyházi ünnep, vagyis a katolikus híveknek előírás a szentmisén való részvétel. A keleti egyházban már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában 4. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki a pogány isteneknek tiszteletére épült római panteont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. Olvasható a közleményben. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők körét. A szent szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. November 1-jére 4. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. A tudomány és a keresztény vallás, az Isten hit nem állítható szembe egymással. Ezek sokkal inkább egymás kiegészítői, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Károli Gáspár díjak átadásán. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a tudomány része egyházainknak, amit sokan próbálnak megcáfolni, szembeállítva ezzel az egyházat a tudománnyal. Nekünk feladatunk és kötelességünk ezt cáfolni a teológián és az egyetemeinken keresztül. Az egyházi díjak arra is rávilágítanak, hogy bármilyen támadás éri is az egyházakat, azok kiemelkedő szerepet vállalnak a társadalmi szerepvállalásban, tette hozzá. Emeljük fel a fejünket, hiszen egy-egy ilyen kitüntetés is azt mutatja, hogy a keresztény értékeket nem lehet kitörölni a világ sodrából. Csak erre lehet támaszkodni, mert minden más elhullik, a kereszténység örök, fogalmazott Soltész Miklós. Közös nyilatkozatot írt alá Orbán Viktor miniszterelnök és Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke Bécsben, közölte Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke a távirati irodával. Havasi Bertalan a bécsi nyilatkozatról elmondta, hogy Magyarország és Ausztria ezúton is megkívánja erősíteni baráti és jó szomszédi, valamint megingathatatlan történelmi és kulturális kapcsolatait. A sajtófőnök által a távirati irodához eljuttatott nyilatkozat szerint az aláírók kinyilvánítják azon közös akaratukat, hogy a pozitív reformok szövetségeként csodálatos európai kontinensünk sokszínűségének megőrzésén és továbbfejlesztésén kívánunk munkálkodni. Kövér László, az országgyűlés elnöke, táviratban fejezte ki részvétét a spanyol képviselőház és a szenátus elnökeinek a spanyolországi áradások áldozatai miatt. Kövér László a távirat irodához is eljuttatott táviratokban úgy fogalmazott: mély megdöbbenéssel értesültem a Spanyolországot jelenleg sújtó, az ország déli és keleti részén lezúduló heves esőzésekről és pusztító áradásokról, amelyek rendkívül sok halálos áldozatot követeltek. Őszinte részvétemet fejezem ki képviselőtársaim nevében az utóbbi évek egyik legsúlyosabb természeti csapása miatt, amely során számos sűrűn lakott régió szenvedett el súlyos emberi és anyagi veszteséget. Remélem, hogy az ország minél hamarabb képes lesz a tomboló árvíz sújtotta területeken a károk felszámolására, írta a magyar házelnök. Végül az időjárásról. Éjszaka általában fátyol, felhős vagy derült időre számíthatunk, főként az északkeleti harmadban, illetve a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain azonban ismét köd, valamint réteg felhőzet képződik. Ködszitálás néhol előfordulhat, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 4 és 10 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Lezárul Pedro Arupe jezsuita generális boldoggá avatási ügyének egyházmegyei fázisa. Hárman. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 31. vasárnapra. Szívtől szívig kommunikációról álmodom. Ferenc pápa fogadta a kommunikációs dikasztérium tagjait. Október 28-a és 30-a között tartotta plenáris ülését a Vatikánban a kommunikációs dikasztérium, egy szinodális jellegű kommunikációért címmel. A pápa csütörtökön fogadta audiencián a dikasztérium tagjait, akiket arra buzdított, hogy keressék az igazságot, álljanak a gyengék mellé, munkájukkal hidakat építsenek és a szeretet közösséget szolgálják. A szinodális kommunikáció a digitális korban és a mesterséges intelligencia közegében. A világ minden tájáról érkezett egyházi és világi szakértők tanácskoztak ezekről a témákról, a dikasztérium vezetői, 20 tagja és 20 tanácsadója jelenlétében.
State saldi, dunque. Attorno ai fianchi la verità.
Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Így buzdít Szent Pál a mai liturgiában, mely akár a jó kommunikátor meghatározása is lehet. És valóban a tiétek hivatás és küldetés egyben, kezdte beszédét Ferenc pápa. Munkátokkal és kreativitásotokkal, a technológia eszközeinek okos felhasználásával, de elsősorban a szívetekkel egy nagy és lelkesítő feladatot kell végeznetek, hidakat építeni, amikor sokan falakat emelnek, a közösséget segíteni, amikor sokan megosztást szítanak, hagyni, hogy megszólítsanak korunk drámái, miközben sokan inkább a közönyt választják.
In questi giorni della vostra plenaria vi siete chiesti come favorire una comunicazione.
Ezekben a napokban a plenáris ülésen arról gondolkodtatok, miként lehet egy szinodális kommunikációt elősegíteni. A most lezárult szinodalitásról szóló szinódus stílusát kell átvennie ezentúl az egész egyháznak. Közösségi életünk minden megnyilvánulásában az a feladatunk, hogy visszhangozzuk azt az isteni szeretetet, amely Krisztusban vonzott és vonz minket. Ez jellemzi az egyházhoz tartozást. Ha ugyanis politikai vagy vállalati kategóriák szerint gondolkodnánk és cselekednénk, akkor nem volnánk egyház. Ha világias szempontokat alkalmaznánk, vagy ha szervezeteinket bürokráciára redukálnánk, akkor nem lennénk egyház. Egyháznak lenni azt jelenti, hogy abban a tudatban élünk, hogy az Úr szeret minket előbb, ő hív minket először, ő bocsát meg nekünk először. Mi pedig ennek a határtalan irgalmasságnak a tanúi vagyunk, amelyet ingyenesen kaptunk, és ezzel megváltozott az életünk. Vajon ennek mi köze az újságírói munkához, kérdezhetnétek tőlem. Nagyon is sok, mondta a pápa, majd kifejtette. Kommunikátorként éppen az a hivatásotok, hogy az egyházi szeretetközösséget szőjétek az igazság övével a derekatokon, a megigazulás páncéljával, lábatokon a készség sarujával, készen a béke evangéliumának hirdetésére. Ferenc pápa ekkor egy álmát osztotta meg a kommunikációs dikasztérium tagjaival. Olyan kommunikációról álmodom, mely összetud kötni személyeket és kultúrákat. Olyan kommunikációról, mely képes elmesélni és felmutatni a világ minden sarkán történő eseményeket és tanúságtételeket, és azt mindenki számára elérhetővé teszik. Ezért örömteli számomra, hogy a gazdasági nehézségek és a költségcsökkentés mellett bővítettétek az immár több mint 50 nyelvű vatikáni média kommunikációs kínálatát a bantu lingala, a mongol és az indiai kanada nyelvekkel. A Szentatya így folytatta beszédét. Szívtől szívig ható kommunikációról álmodom, ahol hagyjuk, hogy megérintsenek minket az emberi dolgok, a sok testvérünk szenvedése. Ezért bátrabban kell kommunikálni, nem saját elképzeléseinket terjesztve, hanem tisztességesen és szenvedélyesen elmesélni a valóságot.
Sogno una comunicazione che sappia andare oltre gli slogan.
Olyan kommunikációról álmodom, ami önfeláldozásra nevel, lelkes, kíváncsi és hozzáértő, mely képes túllépni a szlogeneken és ráirányítani a figyelmet a szegényekre, a legutolsókra, a migránsokra, a háború áldozataira, amelyik segíti a befogadást, a párbeszédet, a békekeresését. Ma nagy szükség van a békesség szerzőkre. Sose fáradjatok bele, hogy elmondjátok történeteiket, a világ minden részén, buzdította pápa. Ne féljetek a digitális világot belakni, új utakat és nyelvezeteket keresni. Az evangélium találkozások, gesztusok, tekintetek és párbeszédek története.
Noi comunicatori siamo chiamati a fare lo stesso, perché incontrando l'amore.
Nekünk, kommunikátoroknak oda kell figyelnünk az emberekre, az ő aggodalmaikra, szenvedésükre, mert Jézus szeretetével találkozva képesek leszünk testvéri kötelékeket szőni, felismerni minden ember méltóságát, és gondjainkba venni közös otthonunkat, idézte a pápa most megjelent Dilexit Nos kezdetű enciklikáját. Segítsetek nekem megismertetni a világgal Jézus szívét, olyan kommunikációval, mely a szeretet közösség eszköze. Jól lehet a világot, szörnyű erőszak gyötri. Mi, keresztények meglátjuk a remény apró lángocskáit, a jó történéseket. A rossz nem fog győzni, mert Isten irányítja a történelmet és üdvözíti életünket. Ferenc pápa itt visszatért az anyagi nehézségekre, és azt kérte, hogy a kommunikációs dikasztérium segítsen forrásokat találni működéséhez. Ez rossz hír, de egyben jó hír is, mert megmozgatja mindenki kreativitását, fogalmazott. A néhány hét múlva kezdődő szentév nagy lehetőség arra, hogy tanúskodjunk a világnak hitünkről és reménységünkről. Előre is köszönöm mindazt, amit majd tesztek, a dikasztérium munkáját, a Rómába érkező zarándokok segítésében, és azokra is gondolva, akik nem tudnak majd utazni, hiszen a vatikáni médiának köszönhetően velünk együtt élhetik meg és követhetik a jubileumi szertartásokat. Ferenc pápa végül szívből jövő áldásával búcsúzott a kommunikációs dikasztérium munkatársaitól, imáikat kérve szolgálatára.
Lezárul Pedro Arrupe jezsuita generális boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa. November 14-én csütörtökön lezárul Pedro Arrupe atya, a Jézus Társaság a 28. legfőbb elöljárója boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa, amelyet Baldassare Reina érsek, Ferenc pápa római helynöke vezet a Lateráni Szent János Bazilika Conciliazione termében. Pedro Arrupe jezsuita generális boldogavatási ügyének egyházmegyei fázisa 2018-ban kezdődött a római egyházmegyében, ahol Arrupe atya meghalt 1991-ben, és így a szabályok szerint az elhalálozás helyén illetékes püspök, akkor Rómában Angelo de Donatis bíboros, a pápa római általános helynöke járult hozzá, hogy elindítsák az eljárás egyházmegyei szakaszát. Most 6 évvel később ez a szakasz lezárult, amelynek során Arrupe atya életét, hősies erényeit, életszentségét és Isten szolgája jeleit vizsgálták. Az egyház megyei törvényszék ülésén novemberben jelen lesz Giuseppe D'Alonso prelátus, püspöki delegátus, Don Giorgio Ciucci, promotor justicié és Marcello Terramani közjegyző. Pedro Arrupe atya Spanyolországban, Baszkföld fővárosában, Bilbaóban született 1907. november 14-én. Orvosi tanulmányokat folytatott, majd 1927-ben belépett a jezsuita rendbe. Mivel 1932-ben a II. Spanyol Köztársaság elűzte a jezsuitákat, képzését Hollandiában, Belgiumban, majd az Egyesült Államokban végezte. 1936-ban szentelték fel, ezt követően orvos etikai doktorátus szerzett, majd a rend Japánba küldte. 27 éven át szolgált a Szigetországban, munkája során legtöbb idejét a szegények és elnyomottak között töltötte, nem csak misszionáriusként, hanem egy kis japán falu orvosaként is. 1941. decemberében kémkedés gyanújával letartóztattak a japán hatóságok, és 33 napon át magánzárkában tartották fogva. Szabadulását követően Hiroshima egyik külvárosában, Nagakukában a japán misszió novicius mestere lett. 1945-ben 8 jezsuita társával együtt túlélték az atomtámadást, és a jelölt házat szükségkórházza alapítva több száz sebesültet láttak el. Arrupe atya 1958-ban lett a japán rendtartomány első elöljárója. 1965-ben választották általános rendfőnökké, a rend 28. generálisaként személyében ő lett a rendalapítót követő másodjára baszk származású előjárója a jezsuitáknak. Sokan emiatt is második Ignácként tisztelték, aki megújította, újjászervezte, szinte újjá alapította a társaságot a II. Vatikáni zsinat szellemében. Arra biztatta a rendtagokat, lássák meg Isten mindenben, és bátran szenteljék életüket az érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő szolgálatoknak, akár a természettudományos, művészi vagy más világi területen, és arra is figyelmeztetett, hogy a holnap problémáira ne a tegnap válaszaival feleljenek. Ő alapította meg 1980-ban a jezsuita menekült szolgálatot, amely napjainkra csaknem 500 országban aktív és közel 40 millió menekültnek nyújtott segítséget. Arrupe atya 1981-ben egy fáradtságos távol-keleti út után agyvérzés kapott, lebénult és fokozatosan teljesen elvesztette beszéd képességét. Elsőként a jezsuita generálisa sorában nem töltötte ki haláláig tisztségét. két éven át a rendhagyó módon nem általa, hanem II. János Pál pápa által kijelölt helyettesei irányították a rendet, majd 1983-ban a 33. általános rendgyűlés Péter Hans Kolvenbachot választotta utódjául. Pedro Arrupe atya 1991. február 5-én hunyt el, földi maradványai a római Il Gesù templom egyik oldalkápolnájában nyugszanak. Pedro Arrupe atya 18 éven át vezette a Jézus Társaságát. Fő feladatának tekintette, hogy felkeresse szerte a világon a jezsuitákat, éppen 40 éve ő volt az első jezsuita generális, aki Magyarországon is járt. És előmozdítsa, hogy a jezsuita rend a II. Vatikáni zsinat szelleméhez igazodjon. Kortársai visszaemlékezései szerint Pedro Arrupe az önmegtagadás és az ima embere volt, aki szíven viselte a szegények és kitaszítottak sorsát.
Hárman. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 31. vasárnapra.
Egy ember ül a templomban és imádkozik. Elkezdődik a szemmise. Bárki ránéz erre az emberre, arra gondolhat, hogy áhítata és a szemmisén való részvétele nagyon intenzív. Mellette egy fiatal pár foglal helyet. Az úrfelmutatás pillanatában a két fiatal megfogja egymás kezét. Az eddig áhítattal teljesnek tűnő ember félhangosan rájuk förmet. Hát nem szégyelik magukat? Itt a templomban szerelmeskednek. Tényleg botrányos az, ha szent pillanatokban az emberek megfogják egymás kezét? Ha pedig valaki intenzíven éli meg kapcsolatát az Istennel, és csak rá figyel, miért ítél meg másokat ilyen viselkedés láttán? S ha észre is veszi őket, miért zavarja őt, ha valakik egymás kezét fogják a szent cselekmény alatt? Jézus szeretett parancsa először azt kéri tőlem, hogy emeljem tekintetem felfelé. Fentről várjak minden erőt, segítséget, oltalmat, mindent. Ha egyre több időt töltök vele, akkor megérzik rajtam embertársaim is, és nem kell erőszakkal hirdetnem, hiszen úgymond kisugárzik környezetemre a szeretet szelíd ereje. Ennek gyümölcseként Jézus szeretett parancsa kifelé irányítja figyelmem. S ha sugárzom a felülről érkező isteni szeretetet, az nem csak kifelé, hanem befelé is eltölti lelkemet, testemet, egész lényemet. Jézus szeretett parancsa úgymond pozitívan kényszerítő erő. Úgy parancsol, hogy nem tudok és nem is akarok más tenni. Arra indít, hogy három irányba tekintsek. Fölfelé, kifelé és befelé. Fölfelé, hogy egyre jobban eltöltsön az Isten szent lelke, ezáltal kifelé sugározzam és megkívántassam másokkal is. Ha ugyanis erőszakosan térítek, nem kívánja meg senki Isten szeretetét, mert elveszik az íze. Befelé pedig azért tekintek, hogy önmagamat is megtanuljam helyesen szeretni. Így közeledem Isten országához, hiszen nagyon figyelemre méltó, amit Jézus mond az írástudónak. Nem jársz messze Isten országától. Miért mondja ezt neki? Jézus mondhatná azt is neki, hogy közel vagy Isten országához. Sőt, azt is, hogy bejutottál. Miért mondja, hogy nem vagy messze? Ha jön egy autóbusz, és én szeretnék rá felszállni, s ha nem is vagyok messze a megállótól, azért még lemaradhatok róla. Ha nem is vagyok messze Isten országától, még kimaradhatok belőle. Az eredeti görög szöveg ismerete még inkább magyarázatot ad az eddigiekre. Az eredeti szövegben arra, hogy teljes elméből, Márk evangélista ezt a szót használja. Dianoia. Amikor az írástudó ismétli meg, akkor már más szót használ. Szünézis. Mi a különbség a kettő között? A dianoia Jézus kifejezése az Istent befogadó elmét jelenti. A szünézis az Istent kutató-kereső elmét, amelyik csak kívülről vizsgálja Istent. Az írástudó azt mondja, kutató elmével keresem Istent. Jézus pedig az Isten lelkét befogadó elmére utal. Ezért mondja neki, hogy nem vagy messze Isten országától. Sokszor mi is minden számunkra rendelkezésre álló eszközt bevetünk, hogy megismerjük Istent. De így sosem fogjuk megismerni őt. Szívünket kell megnyitnunk Isten szent lelke előtt. Engednünk kell azt, hogy antennává váljon a szívünk, lelkünk, értelmünk, s így egész lényünk. Akkor leszünk benne Isten országában, Isten szent lelkének sodrásában. Isten szeretet, felebarát szeretete nélkül, fanatizmus. Nem elég csak fölfelé nézni. Ha Istent kihagyom, könnyen humanistává válhatok. Ember szeretet, Isten nélkül, ateista humanizmus. Ha csak befelé nézek, akkor az meg egoizmus. A három irány egy irányba vezet. Együtt jó.
Hárman. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 31. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. október 28-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a bűnről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most héten ígértük, hogy a 7 főbűnről fogunk beszélni, és azok erénypárjairól. Nem lesz ez a téma olyan bonyolult, mint aminek hangzik. Reméljük, hogy sikerül egy kellemes beszélgetést összehozni ezekből a témákból is. Ugye, ahogy a múlt alkalommal is említettem, nagyon könnyű megtanulni, megjegyezni a 7 főbűnt, ugye ezzel a kis mozaik szóval, hogy kefebújító hare, ugye kevésség, fölsvénység, bujaság, irigy, torkosság, harag, restség, ugye mindegyiknek az első vagy első két betűjéből ez a kis mozaik szó. És ugye már említést tettünk a múlt héten az irigységről, a kevésségről és a fösvénységről. Ugye a kevésség azt jelenti nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy önmagunk mások fölé való emelése. Ennek a két erénypárja igazság és az alázat. Mit nevezünk igazságnak, mit nevezünk alázatnak, vagy miért lehet ez az erénypárja a kevésségnek?
Az alázat az, amikor belátom azt, hogy minden kegyelem, és hogy nem én vagyok a dolgok középpontjában, hanem Isten irányít mindent, ő áll minden felett, és ő tud mindent, és nem én vagyok az, akinek mindent meg kell oldani, nem én vagyok a központ, nem engem kell mindenkinek szeretni, hanem pont ez az, hogy nekem kell Istent, és mindenkinek, mindenki másnak is. Tehát, hogy ő van a középpontban, nem én.
Mi lehet még ennek a kevésségnek az oka például? Hogy önmagamat mások felé helyezem. Mi lehet az oka?
Hát a bizonytalanság, önbizalom hiány, én azt gondolom.
Így van, ezt mondja a katolikus egyház katekizmusa is, hogy elsősorban az önbizalom hiány és a bizalmatlanság, ami okozhat az emberben egy ilyen kisebb rendűségű érzést, vagy egy felsőbb rendűségű érzést. Ugye, tehát ezt a kettőt válthatja ki. A kevésségnél éppen a felsőbb rendűségű érzés érvényesül, amikor valaki azt mondja, hogy én mindenkinél jobb vagyok, mindent jobban tudok. De miért mondtad a bizonytalanságot? Hogy mire gondoltál?
Hát erre. Tehát, hogy amikor önmagában nem biztos az ember, és akkor inkább túlkompenzál.
Így van, erre is kell vigyázni, hogy a túlkompenzálásokkal nehogy véletlenül a kevésség bűnébe esünk. Ez azért egy tartós állapotnak tűnik nekem ez a kevésség. Tehát itt gyakorlatilag, amikor valaki sztárolja magát, ugye főleg akinél ezt meg is erősítik, tehát erre is kell vigyázni. Ugye nagyon sokszor ugye a szülőknek főleg egy nagy kihívás, vagy a nagyszülőknek, amikor mondjuk a nagyszülő egy kicsit dolgozik a szülő ellen, a szülő megszidja a gyerekét, hogy kisfiam ezt nem így kérdezik, hogy nagyon a nagymama, és akkor dehogy nem kisfiam, nincsen semmi baj. Tudod, hogy anyád egy kicsit szigorú, de te egy igazi isten, félisten vagy, ugye hallottam már ilyet, mikor a nagymama mondta a gyerekének, hogy te egy igazi félisten vagy. Hát, hogyha ezt a gyerek elhiszi, és így megy be másnap az iskolába, a gyerekek azt mondta a nagymamám, hogy egy félisten vagyok, akkor itt el van rontva a világ aznapra. Ugye, hogyha sok kis félisten találkozik az iskolában, hogy melyik a nagyobb. Ugye, tehát ez a kevésségnek egy egészen nagy oka lehet, amikor otthoni környezetben már elrontják a gyereknek a helyes önértékelését, hogy ő mindig kisisten és mindig félisten, ő soha nem hibázhat, nem lehet számon kérve. Úgyhogy nagyon sokszor mi magunk erősítjük meg másokban ezt a kevésséget. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, és akkor azt mondja ugye az egyház tanítás, hogy ez legyőzhető igazsággal és alázattal. És akkor itt jön be, amit mondtál, ugye, hogy minden kegyelem. Hogy jutunk el oda, hogy felismerjük azt, hogy minden kegyelem, hogy ne legyünk kevélyek? Azért ez nem lehet egy könnyű dolog ugye a hétköznapjainkban.
Én úgy ismertem fel, hogy minden kegyelem, és tudtam. Mert ugye, hogy sokszor elmondták, hogy minden kegyelem, de megmondom őszintén, hogy nem foglalkoztam vele. Úgy jöttem rá, hogy nem volt olyan az Isten kapcsolatom, amilyennek szerettem volna. Egyszerűen azt éreztem, hogy elindultam egy úton, ugye elkezdtem ugye ezt a párbeszédet Istennel, de valahogy volt egy fal kettőnk között, tehát hogy nem jutottunk egyről a kettőre, jutott volna velem, csak én ugye nem tudtam úgy beengedni. És akkor rájöttem, hogy azért, mert gőgös vagyok, mert túl nagy jelentőséget tulajdonítok magamnak, hogy mindent én akarok megoldani, tehát hogy nem adtam át Istennek a gyengeségeimet, hanem azt gondoltam, hogy mindent az életben nekem kell megoldani, majd ha nem akkor, nem mondom, nem azt, hogy mi lesz, de hogy gyakorlatilag Isten az anyósülésen ült. Ugye én vezettem az autót, és hogyha megmert szólalni, vagyis hát mielőtt levegőt vett volna, hogy akkor ő megszólal, akkor én már be is fejeztem a mondatot igazából.
Ez egy érdekes dolog, hogy gyakorlatilag az embernek fel kell ismerni azt, hogy minden kegyelem, hogy el tudja kerülni a kevésség bűnét. Tehát ugye így összerakva ezt, amit mondtatok, gyakorlatilag itt arról van szó, hogy engedd át az Istennek azt, ami jár neki. És ez gyógyítja a te kevésségedet, hogyha megtanulod átengedni az Istennek, ami az ő dolga a te életedben. Még két dolgot hagy említsek meg ezzel kapcsolatban. Azt mondja ugye a Magyar Katolikus Lexikon, hogy kétfajta kevésség létezhet. Például kevésség cselekedetei a világi dolgokban. Mond néhány példát. Mértéktelen dicséretvágy, tetszelgés, kitűnni vágyás, a jó hírnév és elismerés hajszolása, fontoskodás, türelmetlenség miatt ítélkezés, vitatkozási hajlam, állandó kíváncsiskodás, a véleményünkhöz való makacs ragaszkodás, viszály szítása, látszat engedelmesség és önfejűség. Háborgás a mellőzés miatt, a másik hibáinak kigúnyolása, mértéktelenség a beszédben, tréfában és nevetésben. Ugye, tehát a kevésség, amikor azzal akarom magamra felhívni a figyelmet, hogy mértéktelen vagyok, akár még a nevetésben is. Ugye az is lehet egy jó eszköz, hogy mindenki rám figyeljen, hogy rólam szóljon minden. Nyilván lehet a szórakozásnak és a felszabadultságnak és az eszköz, ezt kell tudni megkülönböztetni, hogy éppen most én melyik állapotban vagyok, de azt jó felismerni, hogyha nem az öröm teszi ezt, vagy nem az öröm szól belőlem. De nagyon érdekes, hogy ezt itt felsorolja, ugye, hogy a kitűnni vágyás például, vagy a jó hírnévnek a hajszolása, ma ez azért nagyon működik. Tehát azért ezek elég súlyos bűnök. Lehet, hogy nem gondolunk sokszor erre, de bizony ezek akár a munkahelyünkön, akár a hétköznapjainkban ezért elég súlyos bűnök tudnak lenni. Nem tudom, hogy ti láttatok-e már ilyet, biztos, hogy nem.
Hát én ezt, amit felsoroltál itt, én ezt teljesen így a mai tizenéves korosztálynak a kis lelki világára tudnám rávetíteni, aki ugye a különböző internetes csatornákon éli a kis világát, és ugye azt gondolják, hogy ez milyen jó és menő, és nem gondolnak bele, hogy ezzel a kis lelküket teszik tönkre tulajdonképpen, mert egy teljesen látszatvilágot építenek fel. És nyilván itt bejön az, hogy a szeretet hiányosak, bejön az, hogy Istennel nem megfelelő a kapcsolatuk. És visszakanyarodva arra egyébként, amit mondtál, hogy valószínűleg azért is nagyon nehéz az embereknek ugye önismeretet gyakorolni, mert nagyon, mint minden embernek, nagyon rossz belátni azt, amikor valaki hibázik. És ezzel szembesülni kell azért szerintem egy bizonyos érettség is hozzá.
Érdekes, hogy azt is feltehetnénk azt a kérdést, hogy régen hogy ment ez jobban, vagy miért ment ez jobban, ezen sokszor gondolkodtam. Talán azért, mert amikor még ugye a generációk együtt éltek, akkor mondjuk nem féltek mondjuk a nagyszülők odaszólni, vagy esetleg még a felnőtt gyerekének is lekeverni egyet, hogy kislányom ezt nem így kell csinálni, vagy kisfiam ezt nem így kell csinálni, és esetleg megmondták, hogy na, azért van egy norma, van egy rendszer, ami szerint élünk, de most már azt gondolom, hogy nincsenek olyan normák, amikhez lehet igazolni. Összemosódtak az értékek, összemosódtak a normák, és régen azért ugye egy, hogy több volt a hit. Ugye ez nagyon fontos, hogy az emberek sokkal hívőbbek voltak, vagy nagyobb számban voltak hívőbbek, ugye a többség az hívő módon gondolkodott. Ugye azért ott voltak a vallási életnek a megvalósulásai a hétköznapokban, illetve az, hogy a generációk egymásnak ugye megmerték mondani a dolgokat azért, de most már mióta ezek összemosódtak, már ez sincs. Tehát ez ugye az előző műsorban beszélgettünk arról, hogy van-e, aki figyelmeztet például. Van-e, aki megmeri mondani, hogy kislányom, kisfiam, anyukám, apukám, barátnőm, barátom, te ezt rosszul csinálod, ezt rosszul gondolod, ezt rosszul teszed, nem így kellene. Szerintem nincsenek ilyen emberek ma, akik ezt már fölmerik vállalni, mert ugye minden az, hogy a hírnév, a tetszelgés, a hízelgés, hogy megmaradjon, ezért inkább eltussolja az igazságot.
Nem tudom, nekem most nagyon sok gondolatom jött így ezzel, ennek kapcsán, mert ugye én meg pont nem így látom, tehát vagyis így látom, csak valahogy az ok más. Nekem pont a sérültség, meg a szeretet hiány lenne az, ami ok. Mert ugye amiket itt felsoroltál, megmondom őszintén, hogy bennem igenis megvoltak. Van, ami nem is olyan régen, és hogy nagyon keveset tudnék, talán kettőt abból mondani, ami nem, ez tényleg így van, tehát én ismerem, tudom, mert amikor az Isten kapcsolatomat helyre kellett hozni, akkor én ezekkel mind szembenéztem és megküzdöttem. De tudom azt, hogy mennyire voltam elkényeztetve, hogy igazából semennyire, tehát azt gondolom, hogy elég reális családból jövök, ugye ráadásul elvált szülők gyereke vagyok, és a sérülés az, ami ezeket okozza, a szeretet hiány, tehát nálam egyértelműen az volt, amíg rá nem jöttem magamtól arra, és néhány jó barát hatás. Na most igen, tehát hogy két dolog. Tehát az egyik az, hogy jó barát hatás, ugye rájöttem, szembe mertem nézni, tehát megkaptam azt a kegyelmet, hogy szembe merjek nézni, és ne sértődjek meg azon, amit mondanak. És ezáltal tudtam az Isten kapcsolatomat helyrehozni, és ugye így a szeretett hiányom is nagyon-nagyon nagyban csökkent. Mondjuk úgy, hogy mivel ez egy kereszt az elvált szülők gyerekének, tehát ez nálunk egy hatalmas hátrány, és ez igenis életünk végéig meg fog maradni, viszont nagyon-nagyon szépen tudja ezt Isten gyógyítani, enyhíteni, szinte észre sem veszem, ha feljön, akkor tudom, mit kell tegyek én személy szerint, hogy Istenre figyel, hogy kell Istenre figyeljek ahhoz, hogy bennem ez elmúljon. De ez szembe kell nézni, és igen, mivel nem volt őszinte az Isten kapcsolatom ezek miatt, így az emberekkel való kapcsolatom sem lehetett őszinte. Hiába voltam egy, vagy vagyok egy olyan típus, aki igenis megmondja, és aki egyébként szereti, ha neki is megmondják, erre rá kellett jönni, ez egy nagy munka volt, és pontosan ezért nincs senki a mai gyerekek életében sem, mert ugye a családban, amit mondtam az előző műsorban, hogy ugye nincs szeretet igazából, tehát nem tudják, mi az igazi szeretet, mi az őszinte szeretet, hogy a szeretet nem nyalfal, nem ez a majom szeretet, hanem a szeretet sokszor ki is mondja azt, amit gondol. És hogy azt már rögtön, tehát észreveszem a tanítványaim, hogy rögtön utálatnak veszik, rögtön gyűlöletnek, hogyha valaki szólni mer, akár osztályfőnökük, vagy bárki szólni mer nekik. Tehát nincs őszinte emberi kapcsolatuk, nincs szinte barátság. Nem tudják, mi az, hogy barát. Nem ismerik a szónak az értelmét, a jelentését. Mit kell tenni egy barátnak? Mik az elvárások egy emberi kapcsolatban? Nem a másik elvárásai, Isten elvárásai. És hogyha mi tudjuk azt, hogy hogyan feleljünk meg Istennek, akkor szépen az emberi kapcsolataink is alakulnak. Nekem ezt is el kellett engedni, hogy ne az emberi kapcsolatot ne akarjam helyrehozni, majd az szépen Isten helyrehozza, és tényleg így van, hanem az ővele való kapcsolatomra koncentráljak. Hogy az legyen maradéktalanul őszint, és mindig az adott szintemnek megfelelően őszint, és majd ő rámutat a következősebbre. Annyira, tehát én azt látom, hogy ne féljünk szembenézni önmagunkkal, mert akárhányszor nekem Isten megmutatta, soha nem volt fájdalmas. És pedig nagy dolgokat mutatott meg, tehát nem kis piszticsáré dolgokat, hanem nagyon nagy dolgokat mutatott meg, és mégsem fájt, tehát ott volt mellette, szúrta a lidokaint is közben a lelkembe, tehát ott volt, hogy mondom, Krisztikém, de azért itt van a lidokain, és akkor kaptam a fájdalomcsillapítót, mert rengeteg szeretetet kaptam mellett, és nagyon könnyen, tehát ilyen friss levegő érzés volt. Tehát, hogy én szerintem ezen múlnak ezek a dolgok, és így a kevésségben benne volt, ez egy nagyon-nagyon nagy csapda szerintem, megveszély, meg nagy bűn. Tehát ez elsődleges szerintem, ami veszélyezteti az Isten kapcsolatot, és ezáltal az egész életemet, szerintem.
Na és nagyon érdekes, ugye tovább folytatva a lexikonnak a jegyzetét, hogy azt mondja, hogy van lelki dolgokban értelmezett kevésség is. Például, Isten előtt másoknál kevesebbnek tartom magam. Aztán eredményeinket kizárólag csak imádságnak tulajdonítjuk. Bűneinket és hibáinkat mentegetjük. Háborgunk, ha mások állítatosságai nem követik a mieinket. Nem dicsérik, vagy nem veszik észre, hogyha lelki dolgainkat megvillogtatjuk. Lelki dolgainkról feleslegesen és tetszelegve beszélünk. Rendkívüli kegyelmekre vágyunk, olyan világosan és alaposan akarunk beszélni róluk, mintha részünk lenne bennük. Eljátsszuk, hogy részünk van a kegyelmekben. Imádság közben külső jelekkel hívjuk fel a figyelmet magunkra. Tanítani akarunk és nem tanulni. A lelki vezetőnk bírálatát sértődéssel fogadjuk, a gyónásban például rossz indulatra gyanakszunk, a tökéletlenségek miatt állandó nyugtalanságba élünk, de nem Isten megbántása, hanem gyakori megszégyenülés miatt mások erényeit kisebbítjük, örülünk, ha mások gyarlóságára fény derül, ugye, tehát ez egy érdekes dolog ez a megközelítés, hogy a vallásos ember, hogy hát én nem vagyok kevés, csak a bűnösök, akik nem járnak a templomba, ugye? Tehát ez is lehet egy nagy kevésség, ez egy nagy kihívás talán nekünk, vallásos templomba járó embereknek, hogy Bizony-bizony a lelki dolgokban való kevésség azért az érinti a mi életünket. Hányszor és hányszor van ilyen a templomban, látom az imacsoportoknál, hogy mindenképpen fel akarják hívni a figyelmet magukra, és ők mindenkinél jobbak, és ő hangosabban tud énekelni, meg hangosabban tud imádkozni, meg jobban tudja a régi ezer éves szövegeket, meg a másik az miért nem úgy mondja. Sokszor van ilyen a templomban, ugye, hogy látom, valaki elkezdi mondani az imádságot, és akkor valaki rászól, azt nem úgy kell mondani, nem ez a szöveg, ma nem ezt mondjuk, ma másikat kell mondani. Tehát ugye, amikor az ember teljesen meg akarja mutatni, hogy én vagyok az Úr, még az imádságban is, nem az Isten, én vagyok az Úr. Tehát ugye ez egy olyan érdekes kevésség, ugye, amikor az embert ezek a vallásos dolgok úgy elragadják. Nem tudom, hogy a ti életetekben ezt tapasztaltátok-e, vagy volt-e ilyen küzdelmetek, vagy esetleg másnál láttátok-e, vagy hogy ez hogy élitek meg, vagy hogy gondoljátok?
Amit most így utoljára felolvastál a kevésséggel kapcsolatosan, én akkor szembesültem vele, és nekem akkor okozott igazából gondot, amikor próbáltam keresni az utat Isten felé, és találkoztam ugye gyakorló vallásos emberekkel, és pontosan ezt tapasztaltam, hogy szinte már kérdezni sem mertem semmit, mert egyből letorkoltak, hogy ők úgyis mindent jobban tudnak, ők ezt így kell csinálni, ezt úgy kell, de hogy miért, vagy hogy segítettek volna, az úgy elmaradt. Tehát inkább egy ilyen utasítás jellegű volt a dolognak, hogy megmutassák, hogy igen, hát ők ezt már tudják, én ezt miért nem tudom. Hát nyilván ezért nem tudtam, mert nem volt még ismeretem róla. Tehát igen, tehát szerintem ez sajnos még mindig jelen van, és nem is gondolnak rá az emberek, hogy ez akár a fősvédséggel kapcsolatos lehet.
Igen, én annyiszor elmondom a templomban is, hogy a néninknek, hogyha bejön egy idegen, ha bejön egy olyan, akit nem ismerünk, akkor ne azt kritizáljuk meg rögtön, hogy miért nem úgy van felöltözve, ahogy fel kell öltözni, és miért nem abba a cipőbe jön, és miért nem abba a nadrába, meg miért ült le az én helyemre, ugye hát ez egy állandó probléma, hogy valaki leült a helyemre, álljon félre, mert ott ült az anyukám is, meg én is. Ugye, tehát ezek állandó problémák, és ezzel lehet a legjobban elüldözni azokat, akik keresik az Istent, és lehet, hogy neki pont akkor van szüksége lelki megerősítése, én meg jól letorkolom, hogy nem jól mondja az üdvözlégy Máriát, nem arra a padra ült, ahova ülni kellett, meg különbe is, meg miért nem tudja, hogy hánykor kezdődik a mise, meg rosszkor telefonált, meg rosszkor jött be, meg rosszkor hívott, meg rosszkor kérdezett. Ugye, és akkor ezzel gyakorlatilag sok mindenkit el lehet üldözni, és lehet, hogy egy életre eltávolítom az egyháztól, a vallástól, a hittől, és olyat csalódik, hogy azt mondja, köszönöm szépen, én ezekhez nem akarok tartozni. Tehát nagyon fontos az, hogy érzékenyek legyünk, és észrevegyük azt, hogy a kevésség bűnét az alázat és az igazságosság gyógyítja. Az igazság az, hogy mi sem vagyunk kisistenek, ez az első igazság, hogy én nem vagyok félisten, nem vagyok kisisten sem a templomban, sem az otthonomban, sem a munkahelyemen, hanem ember vagyok. A másik pedig az alázat, hogy én is hibázhatok, hogy én is követhetek el hibát, és hogy nekem meg kell értenem a másikat, pontosan azért, hogy ő is esetleg megértse azt, amit én már lehet, hogy értek. Tehát elvezetni a másikat az Istenhez, nem pedig eltaszítani, vagy bezárni az ajtót, hogy megőrizzek minden kegyelmet magamnak, hogy ez is ott volt a felsorolásban, hogy minden kegyelmet én akarok birtokolni, mert én vagyok már 30 éve a bokoranya. Hát ugye ez nem így működik, tehát azért ettől sokkal nagyobb az Isten hatalma és kegyelme. Gyorsan lépjünk is át a következő bűnre, a fösvénységre. A fösvénység a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás a főbűnök egyike, ugye a birtoklás, a helytelen, rendetlen birtoklásnak a bűne. Elsősorban hát mondhatjuk ma azt, hogy a pénz ilyen bálvány, ugye, mert mindenki küzd azért, hogy a pénz, és ezért ugye az emberek bármire képesek, hogy pénz legyen, mert mindent meg akarunk szerezni, mindent birtokolni akarunk. Mondok néhány példát, amit a katolikus lexikon is hoz. Azt mondja, megnyilvánulása a világiaknál például a gazdagság utáni mértéktelen vágy, a vagyon különféle ravasságokkal való növelése, aztán utána mások bérének igazságtalan visszatartása, adósság semmi bevétele, talált tárgyak megtartása, érzéketlenség mások nyomorúságának a láttán, önmagunktól a szükséges dolgok megvonása a vagyongyarapítása céljából, az engedély nélküli birtoklás, elfogadás, rejtegetés, a rendkívüli és fölösleges ruházatok kívánása, ugye ilyen például a hagyott javak utáni sóvárgás, az örökségnek a mérhetetlen megszerzése, lelki megnyilvánulásai például, amikor keveseljük az Istentől kapott tehetségünket, túlságosan ragaszkodunk a lelki életet tápláló külső jelekhez. És ez olyan érdekes, amikor itt írja például zárójában az, hogy a kegytárgyak és a szentképeknek a megrögzött gyűjtése és halmozása mindenek előtt. Ugye nagyon érdekes dolog. Na, hát itt gyorsan felsoroltam néhány dolgot, ami helytelen ragaszkodás, vagy fösvénységnek mondja, hogy a katolikus lexikon. Szóljunk hozzá bátran.
Engem, ami ebből megragadott elsőre, az az érzéketlenség a mások nyomorúsága iránt. Tehát amit leginkább tapasztalok, és ezt az iskolában ugye gyerekek között, de egyébként felnőttek között is ez. Tehát az étellel például. Azt, hogy mit érdekli őket, hogy a másiknak nincs. Nem érdekli őket a mások nyomorúsága, csak az, hogy maguknak mindent. Hogy nekik mindent, és abból jó sok legyen, mert mi lesz, hogyha... Tehát, hogy ez a félelem a jövőtől. Tehát a félelemből való fösvénység.
Nem talán megint csak az, hogy az ember nem bízik az Isten
vagy. Igen. Tehát az abszolút bizalom, az istentelen élet igazából.
Pontosan ennek a bűnnek az orvossága, hát ezt mondja ugye a könyvünk is, hogy Istenre való hagyatkozás, a kicsinyekre és a szegényekre, a rászorulókra való odafigyelés, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlása, az összeszedettségre való törekedés. Tehát gyakorlatilag pontosan ezek az ellenszerei, amit úgy is megfogalmazhatnánk nagyon egyszerűen, hogy a normális élet. Tehát minden bűn ellenszere a normális élet. Hogyha valaki tisztességesen él, odafigyel a másikra, segít a másikon, attól ő is gyógyul. Tehát pontosan, hogy ez a két élő kard a Bibliában, ami nem megsebez, hanem gyógyít. Hogy jót teszek valakivel, és az az én lelkemre is hat. Odafigyelek valakire, segítek a másiknak, és az nekem is örömet okoz. Fölkarolok valakit, akit föltudok, az számomra is egy lelki fölemelkedés. Tehát ez a normális élet, amikor nem bolondulok meg, és nem veszem fel ennek a világnak a ritmusát, hanem tudatosan szembe megyek el, és azt mondom, hogy én erényesen akarok élni, és ezt jelenti az erényes élet, hogy normálisan élünk. Ezt nem szabad elfelejtenünk a mai világban, ami hát nem teljesen normális már lassan. Hát, sajnos a műsoridőnk véget ért, úgyhogy leálltunk itt a kevésség és a fösvénység bűnénél. A következő alkalommal majd folytatjuk ugye a többi főbűnnel. Kérjük, kövessenek bennünket, hallgassanak bennünket, hiszen a témák és az izgalom egyre fokozódik itt a stúdióban. Reméljük, hogy a következő alkalommal is ilyen jó beszélgetés alakul ki. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az Irodalmi Jelen című folyóiratban megjelent tanulmányról beszélgetünk a cikk írójával, dr. Útri Attila főiskolai docenssel, aki Poncius Pilátus és felesége Claudia Procula megtéréséről írt egy esszét. Majd ezt követően Bán Mór írót kérdezzük saját írásairól és a történelmi regények jelentőségéről. Végezetül pedig a Harlekin Báb Színház új bemutatójáról. A Kismalac és a Farkasok című előadásról szólunk. Majd hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk. Majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kisszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelés lelkületéről elmélkedik. Hajnali 3 óra után a híreket követően Segíthetünk című műsorunk szól. A mai adásban Nagy György Andrással, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgetünk, a szervezet működéséről, céljairól, eredményeiről. Kiderül, hogy miről szól az iskolai ételmentés program, mi az a sokkoló hűtő, és szó lesz arról is, hogy heteken belül kezdődik a karácsonyi élelmiszergyűjtésük 366 nagy áruházban. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak.
Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek, a mai nap bemondója Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Midőn az Úr hazahívja Sionnak fogjait, olyanok leszünk, mint akik álmodnak. Szívünk akkor eltelik vigassággal, nyelvünk pedig az öröm szavával. Olvasom a 125. Zsoltárban. Egy bizonyos pillanatban többet láttunk meg, mint amit állandóan képesek vagyunk látni. A látvány kihúnyt, csak a bizonyossága marad meg, s a bizonyosságnak egy egész élet alapjául kell szolgálnia. A hit nélkül, vagyis anélkül, hogy hülyek tudnánk maradni ehhez az első látáshoz, és az akkor elfoglalt álláspontunkhoz, nem vagyunk képesek fenntartani a belső állandóságot. Így persze belső békénk folytonos veszélyben van, és minden újabb részlet probléma újból megkérdőjelezi. Ha szabatosabban akarjátok megérteni ezt a feszültséget, amely a nyilvánvalóság és a mély valóság között feszül, gondoljatok Krisztus találkozására Péter apostollal a feltámadás után a Tibériás tó partján. Krisztus találkozik Péterrel, aki háromszor megtagadta őt. Megkérdezi, Péter, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? És Péter arra annyira jellemző hévvel, amelynek az a lényege, hogy intenzíven és közvetlenül cselekszik, és csak később reflektál, Péter azonnal válaszol szíve legmélyéről, lényének egész őszintességével, szeretlek. És nem veszi észre a kérdést, mert Krisztus nem kérdezi tőle egyszerűen csak azt, hogy szereti-e, hanem azt kérdezi, jobban szeretsz-e, mint ezek. Ha elgondolkozott volna rajta, visszaemlékezett volna arra, hogy Krisztus korábban, kevéssel azelőtt azt mondta, hogy akiknek többet bocsátanak meg, jobban szeret. És miközben Krisztus harmadszor teszi fel neki ezt a kérdést, Péter számot vet azzal, hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés, hogy minden nyilvánvalóság ellene szól. Ki hinné el, hogy szereti Krisztust, ő, aki megtagadta? És ekkor adja meg a választ az Úrnak, amely a tökéletes felelet, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek. Előtted van az én egész belső lényem valósága. Nos hát, erre kell emlékeznünk, amikor meg szeretnénk állapodni a hűségben, és nem akarjuk elveszteni a hűségre való képességünket. Szentlélek Isten, vigaszom vagy. Alakíts át engem, mert bűnös ember vagyok. Kelts életre, mert halott vagyok. Ébresz fel álmomból, és tégy alkalmassá az örök életre. Légy velem, lakj nálam, maradj bennem, dicsőséges Szent Háromság.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.